levél befejezését kell szemrevételeznünk. Mindenkit szeretettel köszöntök, és fogjunk hozzá ennek a viszonylag kis anyagnak, hiszen 4 fejezet áll előttünk, de hatalmas kérdésekkel. Hogy említettem, Pál apostol a honfitársaihoz, azokhoz írta ezt a levelet, akik nem tudták elfogadni Jézust, vagy akik elfogadták már, és a judaizmusból kijövő félben Krisztus követői lettek. Áttekintettük, hogy hány ellenérvet cáfolt meg az apostol, hogy a zsidók miért nem tudták elfogadni Jézust, nem tudták elfogadni Istennek, Isten fiának, meg akarták ezért kövezni az életében, de a halála és feltámadása után is botránykő volt ez előttük, hogy Isten a földön emberként itt járt közöttünk. A zsidókhoz írt levél első részében ezt fejtegette az apostol, hogy a megváltónak, a messiásnak, angyaloknál magasabb létformából kellett eljönnie. Azután beszéltünk arról, hogy milyen más ellenérveket cáfol az apostol, és befejeztük ott, hogy az Ároné és a Melkisédeki papságról beszéltünk, az egész áldozati rendszerről, a papi szolgálatról és a főpapi szolgálatról, és elérkeztünk a 10. fejezet végéig, amelynek a végső pár versét szeretném felolvasni, mert erre már múltkor nem volt idő, de ez a 10. fejezet vége, ez átvezetés a befejező 11. résszel kezdődő hatalmas és csodálatos kifejtésnek, ami a hitről szól. Magáról a hitről, a hit hőseiről és a hit fejedelméről és bevégzőjéről, Jézus Krisztusról. Ezt rajzoltam le nagyon egyszerűen a táblára, a verseket is jelezve, ezeket fogjuk most áttekinteni. De mielőtt Pál apostol erre rátérne, a következőt mondja a 10. fejezet 36. versétől. Akinél van Biblia, kérném szépen nyissa meg. A 10. fejezet 36. versétől így olvashatjuk. Mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén elnyerjétek az ígéretet. Mert még vajmi kevés idő, és aki eljövendő eljő, és nem késik. Az igaz pedig hitből él, és aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. De mi nem vagyunk meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem hitéi, hogy életet nyerjünk. Mit vezet most be az apostol, minek készít utat a hitről való fejtegetésnek? Tehát most azt szeretné bemutatni a zsidóknak, a zsidó népnek, hogy az Ószövetség is teljesen a hit alapján, a hit általi megigazulás alapján állt, az Ószövetségnek a törvénye is a hitből való megváltozás törvénye volt. Akik itt voltak a sorozatunk kezdetén, emlékezhetnek a római levélről szóló előadásokra, 4 előadást szántunk a római levélre, és ott is olyan módszeresen építette fel Pál apostol a levelét, hogy mielőtt a hitről beszélt volna, a Krisztusban való hitről, lépésről lépésre mutatta meg az első, második fejezetben, hogy mindenkinek hitre van szüksége, a pogányoknak is. A második, harmadik fejezetben, hogy mindenkinek hitre van szükségük a vallásos embereknek, tehát a zsidóknak is. És utána a 4. fejezetben még azt is megmutatta, hogy az Ószövetség, tehát amit a zsidók szentnek tartottak, az Ószövetségnek is az alaptörvénye a hit volt. Nem úgy volt az, hogy ma is sok ember gondolja, az Ószövetség az törvényt adott az embereknek, az emberek nem tudták teljesíteni a törvényt, meg nem is ismerték Krisztust, hanem Pál apostol ott is mesterien mutatott rá, hogy igen, adott Isten törvényt, de a törvény csak hitáltal lehet betölteni, tehát a törvény maga a hitre vezető, Krisztusra vezető mester volt. Ugye a törvényt azért adta Isten, hogy leleplezze a bűnt, hogy feltárja az emberben az önzést, és vágyat érleljen az emberben arra, hogy keresse a megoldást, ami hitáltal lehetséges, úgy, hogy az ember a szeretet törvényének engedelmeskedni akar, meg akar felelni, és ez hitáltal lehetséges. Újra visszaidéz itt a zsidókhoz írt levél 10. fejezet 38. versében azt a hatalmas mondatot, amit szinte minden levelében idéz az apostol, ez Habakuk könyve 2. fejezet 4. verséből való. Az igaz ember pedig hitből él. Ez egy óriási mondat. Ugye az Ószövetségben sok ezer kijelentés van, de hogy Pál apostol éppen ezt idézi vissza, ez annyira hangsúlyossá teszi ezt a mondatot, hogy az igaz ember, aki Isten előtt igaz, aki valóban szeretetteljes életet él, aki valóban azt cselekszi, ami jó és kedves az Isten előtt, ez az ember ezt azért tudja tenni, mert ezt hitből teszi. mert a hit az megismerés, a hit az meggyőződés, a hit az döntés és a hit az cselekvés. Hit által lehet élni. Az emberek sok minden alapján élnek, legfőképp mások véleménye alapján, vagy minták alapján, emberi minták alapján, de itt Pál apostol újra kimondja, újra leüti ezt az alapszólamot, hogy az igaz pedig hitből él. Az az igaz ember, az az igazán tiszta, őszinte, emberi ember, aki megtanul hitből élni, aki nem mások véleményére hallgat, nem a tömeg véleményére hallgat, nem a sokaságtól teszi függővé az életét és annak az irányát, hanem aki utána jár a dolgoknak, meggyőződik, dönt, és amit döntött, arra ráteszi az életét. Tehát ez a hit. A hit az megismerés, meggyőződés, döntés, és ami mellett döntöttem, arra ráteszem az életemet, és úgy élek a felismert igazság szerint, ami mellett döntöttem. Az igaz pedig hitből él. És aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem, ez Salamon példabeszédeiből idézi. Tudnék, már előre jelzi az apostol, hogy a hit sokszor nagyon sok dolgot követel az embertől. Isten a hittel nagyon sok dolgot követel az embertől, tehát sok minden olyan dologról van szó, amit az ember, ha megismer, és még nem teljesen lát be, nem teljesen tud esetleg követni, de az ember mégis azért követi, mert akitől megismerte, annak a fedhetetlenségében és igazságosságában nem kételkedhet. És ezért, ha az ember az életében találkozik olyan mozzanatokkal, amelyeket nem ért, vagy amelyek elcsüggesztik első szempillantásra, vagy nem tud tovább menni. A hitnek van meg az a csodálatos sajátossága, hogy mégis arra figyelünk, aki mondott ezekről valamit, ígéreteket adott, és nekivágunk a jéghegynek előre, hogy a kapitány kiadja a jelszót, mert az igaz ember hitből él. És a hit által az Isten mindent el tud végezni az ember életében, át tudja segíteni bajokon, látszólag lehetetlen körülményekben, hit nélkül viszont az Isten nem tud együttműködni az emberrel. Egy másik apostol, Péter apostol így mondja ki ezt az első levele első fejezetében, hogy Isten hatalma hit által őriz bennünket az üdvösségre. Tehát az Isten létezik, az Isten gondviselése is létezik. Az Isten mindenki gyermekének tart, és mindenkire ügyel, és mindenkinek egy igaz és jó életet szán. De csak az fogja elnyerni, aki hittel kapcsolódik az Isten ígéreteihez, és az Isten és az ember együttműködése a hit által lehetséges. Ennyit jelent ez a hatalmas mondat, hogy az igaz pedig hitből él. És hogyha egy ember hitre jutott és tapasztalatai vannak, igaz hit tapasztalatai, akkor találkozhat látszólag sokkoló vagy nehéz helyzetekkel, nem fog meghátrálni. Mert tudja jól, hogy eddig is hányszor volt olyan helyzetben, amit emberileg nem tudott megoldani, de hittel meghozta a jó, az igaz mellett a döntést, és valaki átsegítette és vitte előre. És itt készít tehát utat Pál apostol annak, hogy egy hatalmas, tulajdonképpen így is mondhatnám, egy csodálatos, hatalmas nagy himnuszt illeszen a zsidókhoz írt levél végére, mert a 11. fejezetet így is szokták említeni, hogy ez a hithősökről szóló fejezet. Maga ez a fejezet nem a hithősökkel kezdődik, hanem a hit meghatározásával azonban. Utána beszél még közben-közben a hit természetéről, utána néhány ószövetségi szemét kiválaszt, mindegyiket nem írtam fel a táblára, csak azokat, akikkel majd kapcsolatban néhány szót ejteni, és a végül a gondolatmenet belefut a 12. fejezet első versébe, ami úgy kezdődik, hogy nézzetek a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, Jézus Krisztusra. Tehát tulajdonképpen az egész 11. és a 12. fejezet első 4 verse a hitnek egy csodálatos nagy panorámáját adja az ember számára. Ez így kezdődik. A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Hát, hogy ez a Bibliában a hitnek a meghatározása. A reménylett dolgok valósága a hit, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Első pillantása az ember úgy megdöbben. Hogy lehet meggyőződni nem látott dolgokról? Hogy lehet valóságnak venni azt, amit csak remélünk? Hát itt valami merészség, valami vakmerőség, vagy túlzás van, nem? Amit én remélek, azt már valóságnak veszem. Amit nem látok, ami még nincs, ami még nem bontakozott ki, ami nem történt meg, azt pedig már úgy veszem, mint hogy hogy abban én már meg is győződtem, hogy az van, az beteljesedik. Kedves hallgatók, a hitnek ezt a meghatározását talán úgy értjük meg a legjobban, ha az életben egy nagyon egyszerű hétköznapi példát veszünk. Nem én találtam ki sajnos ezt a példát, roppant egyszerű a példa, de még így is azért igazán hívő, mély keresztény ember találta ezt ki, aki azt mondta, hogy a hit az olyan roppant egyszerű dolog, mint amikor a gyermek meg akarja fogni a szülőnek a kezét. Milyen alapon akarja a gyermek megfogni a szülő kezét, amikor megy vele, vagy amikor esetleg nehezebb útszakaszhoz ér? Olyan alapon, hogy bízik az apjában vagy az anyjában. Nem tudja még pontosan, hogy ő hogy fogja átsegíteni azon az útszakaszon, esetleg reménytelennek is tarthatja, de mivel ő megismerte az apját és anyját, bízik benne, ezért nyújtja a kezét, és ez olyan dolog, mint tényleg a nem látott dolgokról való meggyőződés és a reménylet dolgoknak a valósága. Nem véletlen, hogy az újszövetségi görög Bibliában a hit szónak a pisztis szó felel meg. A pisztiszt fordítják le, így magyarul, hogy hit. Ez a görög szó, hogy pisztis, ez ennyit jelent elsőrendűen, hogy bizalom. Bizalom. A hitnek több oldala van, én ezeket nem akarom felsorolni, de erre az egyre hadd hívjam fel a figyelmet, hogy igenis lehet reménylet dolgokat valóságnak tartani, és lehet nem látott dolgokról már meggyőzően beszélni, és meggyőződéssel van, hogy ezek vannak és lesznek, olyan alapon, hogy aki mondja ezeket, aki az ígéreteket teszi, az teljesen megbízható. Tehát Isten, aki teljesen megbízható, amit az Isten mond, tulajdonképpen a hit az Isten szavában való kételkedés nélküli meggyőződés. Ugye, amit az Isten mond, azt elfogadom, nem azért, mert mindent meg tudok magyarázni abból, vagy mindent le tudok vezetni, hanem olyan alapon, hogy amit még nem értek is belőle, vagy ami előttem áll, és még az én életemben nem teljesedett be, de aki mondja, aki ígéri ezt, aki ígéri azt, hogy megszabadulhatsz minden hibától. Hát ezt egy ember mondaná nekem, akkor azt mondom, hogy nagyon derék ez az ember, de meghallgatom a többi 99 embert, az meg azt mondja, hogy kutyából nem lesz szalonna. Ha ezt egy ember mondaná, ugyan miért hinnék neki? Egy ember olyan, mint a többi, és ha a többség azt mondja, hogy nem szabadulhatsz meg a hibáidtól, akkor én hinnék esetleg a többségnek. Na, de ezt Isten mondja. És ha Isten azt mondja, hogy meg tudunk szabadulni minden vétkünktől, minden gyengeségünktől, akkor én ebben olyan alapon hiszek, hogy aki mondja, az igaz, az soha nem vezetett félre, és az soha nem hazudik. Vagy hogyha valaki azt mondja, hogy hát lesz majd valami élet, nem halunk meg örökké, de hogyha ez csak egy ember mondaná, akkor azt mondanám, hogy na és erre mi a biztosíték? Hát egy embernek a költői vágya ez, hogy mondjuk nem halunk meg, és majd lesz valami élet. Na de ezt az Isten mondja, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Isten. János 17.3. Tehát ezt az Isten mondja. És ha az Isten mondja, aki teremtett, aki fenntart, és ő vállal erre biztosítékot, hogy lesz örök élet, és ő nem hagyja az embert, hogy rothadást lásson, ahogy a 16. Zsoltárban olvassuk, akkor azt tudom, hogy az Istennek az igazsága, a hatalma, az fedhetetlen, az megbízható. Én ebben akkor is remélek, és akkor is bízom, hogyha ezt én még nem láttam az életemben. Nagyon érdekes lesz, majd Pál apostol szánt szándékkal emel ki olyan példákat, amelyek meglepő és ma is meggondolkoztató példák a hitre. Nem foglalkozom a teremtéssel, ami a harmadik versben van, hogy úgy folytatja a Pál apostol, hogy hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéd által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő. Csak annyira foglalkozom ezzel a versről, hogy egy kis pontosításra szeretném fölhívni a figyelmüket, mert így félreérthető ez a vers. Azt mondja, hogy hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéd által teremtetett, eddig jó a fordítás és nyilvánvaló, és hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő. Itt már nem jó a fordítás, mert ha azt mondom, hogy ez látható, a láthatatlanból állott elő, akkor úgy gondolhatnánk, hogy ez már megvolt valahol, csak láthatatlanul. De Pál apostol nem ilyen szót használ, hanem azt mondja, hogy ami látható, az a nem foghatóból, nem létezőből, Luther így fordította, a semmiből állott elő. Tehát itt egy nagyon radikális kijelentés van. Azt mondja Pál apostol, hogy a teremtéssel kapcsolatban is fölvethető a hit kérdése, visszamenőleg. Semmelyikünk nem volt ott a teremtésnél. Semmelyikünk nem tudja, hogy hogyan is történt. De az, aki mondja, és az Isten azt mondja, hogy ő a semmiből állított elő mindent, akkor hit által értjük meg, akkor ha hiszünk az Istenben, azt mondjuk, hogy ez nem lehet hazugság. Akkor az egész bibliai teremtéstörténet, a hatnapos teremtéstörténet, a hetedik napi nyugalommal, ez nem lehet hamisság, mert ezt az Isten mondja, és ő azért is teremtett így, mert számunkra példát akart adni. Tehát tulajdonképpen ezt fejtegeti itt Pál apostol, hogy mindenhez hit kell, legfőképpen pedig ahhoz kell hit, ahol nem voltunk ott, mint tanuk, mint akik láttuk volna a dolgokat. De azon az alapon, hogy aki mondja, abban mi teljesen megbízunk, ilyen alapon nem jelenthet nehézséget elfogadni azt, hogy valóban az Isten a semmiből egy értelmes lény, egy bölcs lény a semmiből állította volna elő a világot. Éppen arra jutott a mai tudomány is, a józanabb tudomány, hogy idézőjelbe téve sokkal több hit kell ahhoz, hogy valaki azt higgye el, hogy nem volt értelmes és bölcs teremtője a világnak, hanem a világ csak úgy összeállt valahogy. Ugye, hogy olvastam, és le is írtuk az egyik tanulmányban, közöltük ezt a Jó Hírben, hogy valaki ezt mondta, hogy aki hisz az evolúcióban, annak olyan hitének kell lenni, amivel azt vallja, hogyha egy hurikán végig söpör egy szemét telepen, akkor egy Boeing gépet állít össze. Körülbelül ekkora hitnek kell lenni. Ahhoz, hogy valaki elfogadja, hogy a semmiből, senki közreműködésével, semmi személyes jelenléttel, a nincsből a van előállt valahogy. Hát ehhez sokkal nagyobb hit kell. Ennél sokkal kisebb hitet kér a Szentírás, aki azt mondja, hogy Isten a semmiből állított elő a világot, de ő, aki végtelen bölcs és végére mehetetlen bölcs teremtő, ezt meg tudta tenni. Ugye idéztem önöknek már Newtonnak a nagyon szép hasonlatát, aki csináltatott magának egy földgömböt, és az egyik barátja, aki állandóan kérdezte, hogy ki csinálta ezt a földgömböt, mindig azt válaszolta neki, hogy senki. Ugye ezzel akarta a tudomására hozni, hogy gondolkodjon ezen a kérdésen, hogy senki, mert amikor aztán már nagyon dübegurult a barátja, és megkérdezte, hogy hogy mondhatsz ilyet, hogy senki, és különben is azért akarom kérdezni, mert talán én is csináltathatnék egy ilyen szép földgömböt, akkor azt mondta, hogy kedves barátom, miért dühödsz fel ennyire? Hát ti azt mondjátok, hogy senki nem csinálta ezt a nagy világegyetemet és a földünket. Hát felháborodsz akkor, amikor egy ilyen kis dologra azt mondom, hogy senki nem csinált, és nem háborodsz fel, hogy egy ilyen nagy dologra ti meg azt mondjátok, hogy senki. Tehát figyeljük meg, hogy a hitben nagyon sok értelem, meggyőződés, kifejezetten racionális elem van, tehát a hit az soha nem vak hit. Ezért mondtam azt, hogy a teremtésnek, a teremtéshez kevesebb hit kell, mint az evolúciónak az elhívéséhez. De ezzel most nem tudok foglalkozni, és különben én az emberi életutakra szeretnék rátérni, és rögtön Pál apostol a negyedik versben a teremtés utáni második nemzedék egyik tagjára, Ábelre tér rá. A következőt mondja. Hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain, ami által bizonságot nyert afelől, hogy igaz, bizonságot tévén az ő ajándékairól Isten, és azáltal még holta után is beszél. Hadd vessem fel a kérdést, hogy Pál apostol miért hozza szóba Ábelt? Hát az Ószövetségben nagyon sok hithős van, ugye 39 könyv, hát tele van példákkal. Hát ha elkezdi Ábelnél, szinte úgy gondoljuk, hogy mondja is a felsorolása vége, hogy kifogyna az időből. Hát mennyi sok hívő ember példáját érinthetné. Én a következőt látom, amit idéz Pál apostol, az tudja, hogy miért idézi. Mert miért volt különleges ember Ábel? Ábel volt az, ugye Ádám és Évának több fia és lánya volt. Nagyon sok fia és lánya volt, csak hármat ismerünk név szerint. Kaint, az elsőszülöttet, Ábelt és Sétet. De rajtuk kívül nagyon sok fia és lánya született Ádámnak és Évának, azért is szaporodhatott el az emberiség. Közöttük a második nemzedékben azért volt rendkívüli Ábel, mert Ábel volt az, aki az Istentől kapott áldozati rendszert, a Krisztusra mutató áldozati rendszert tökéletesen végrehajtotta és gyakorolta. Ezt azért tartom rendkívüli dolognak, mert az egész áldozati rendszer középpontjában a bűntől való szabadulás áll. Ugye, hogy vittek egy bárányt, Ábel is vitt egy bárányt, rátették a kezüket, áthárították a bűnüket, megölték azt a bárányt. A megrendülve látták azt, hogy az emberi bűn büntetése, a halál, nem nekem kell meghalnom, de meg kell halni méghozzá egy ártatlan valakinek, aki az én vétkemben nem volt bűnös. Ez egy megrendítő dolog volt. Az emberi bűn, a bűnből való szabadulás és az áldozat hatalmas eszméi találkoztak itt. Most azért tartom rendkívülinek Ábel esetét, mert Ábel a második nemzedékben élt, és a földön annyi bűn, mint aztán azóta lett, korán sem volt. De Ábel egy végtelenül érzékeny ember volt. Ábelnek minden rossz fájt. Az áldozati rendszerben az ember a saját bűneért vitt áldozatot. Ő neki fájt minden szeretettelensége és bűne. Pedig nem volt még gyilkosság, még azt se tudták, mi az, hogy gyilkosság. Még nem is láttak halált. Nem voltak nemzetek közötti viszályok és háborúk. Tehát képzeljenek el egy világot, ahol még csak a második nemzedék él, és a bűn rontása még nagyon lassan kezdi megkeleszteni azt a tésztát. De Ábelnek már a kis rossz dolgok is, szóval ő szenvedett minden rossztól és bűntől és szeretettelenségtől. És ő szeretett volna ebből szabadulni. Azért említi első helyen itt Pál apostol, mert mindjárt más logikát is választhatott volna a felépítésének, de azért említi első helyen a hithősök között, mert tulajdonképpen a Ábel élete arra példa, hogy minden rossz halálos rossz. Minden bűn halálos. A kis bűn is az. És addig, míg az ember nem szenved a rossztól, míg nem látja a rosszat rossznak, addig nem is akar szabadulni belőle. És úgy gondolják el azt a világot, ahol, mondom, még nem volt ennyire zsúfoltan, mint ránk zuhan ez a sok rossz, amit naponként hallunk és látunk. Hát akkor még a föld tökéletes szépségében létezett. Pára harmatozta be a földet, csodálatos növényvilág, állatvilág, az emberi életkorok is hosszúak voltak. Tehát a föld még azért félig-meddig paradicsomnak látszott, de az emberi szívekben már ott volt a szeretettelenség és az önzés. És Ábel, amit a maga életében tapasztalt, azt ő rendezni akarta, ő azt rendbe akarta hozni. Igenis, Ábel hitt abban, hogy az ember megváltoztatható. Ábel hitt abban, hogy az ember megjobbulhat, és ezért a hit első hőse. Még nem látta Krisztust, nem hallotta, a Biblia nem létezett, semmi nem létezett, de olyan érzékenyen fogta fel ezeket a dolgokat, és engedett az isteni Szentlélek befolyásának, hogy ő egy dolgot látott maga előtt, hogy megváltozni, visszatalálni szívben a paradicsomhoz, a bűn nélküli állapothoz. Hit által vitetett fel Énok, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert Isten felvitte őt. Mert felvitetése előtt bizonságot nyert afelől, hogy kedves volt Istennek. Kedves hallgatók, a másik szereplő Énok. Nagyon kevesen tudnak róla. Hadd jelezzem a két legfontosabb igehelyet, szinte az egyedüli két igehely. Mózes első könyve 5. fejezet 19-től a 24-ig tartó verseiben lehet Énokról olvasni, tehát 1 Mózes 5:19-24, és a Biblia utolsó előtti íratában, Júdás levelében lehet róla olvasni a 14. és 15. versben, Júdás 14-15. Ezekből az igehelyekből tudjuk meg innen a Pál zsidókhoz írt levél 11:5-ből, hogy Énok a teremtés utáni 7. nemzedékben élt. Tehát Ádám után a 7. nemzedékben élt, nem sokkal az özönvíz előtt, ugye, mert az özönvíz a 10. nemzedékben jött el, és Énok miért lehetett a hit hőse? Mert Énok egy teljesen eltorzulásba hajló világnak hirdetett már egy olyan rendkívüli üzenetet, amit nem is feltételeznénk, hogyha ezt a Bibliában nem látnánk, nem is hinnénk el, hogy múlt időben mondta ezt Énok az embereknek, hogy eljött az Úr az ő sok ezer szentjével. Énok Krisztus második eljöveteléről adott már jelzést. Hogy ennek a világtörténelemnek, ami ilyen, egyszer vége lesz. Ebben a világtörténelemben az erőszakosok és az önző emberek érvényesülnek, és itt az erőszak az Úr ebben a történelemben. De eljön majd egyszer az Úr az ő sok ezer szentjével, és feddőzni fog, feddést ad azoknak, akik istentelenül éltek. Ez is milyen érdekes kifejezés, hogy istentelenül éltek, mert akik végigkövették itt az előadásokat már több éve, tudhatják, hogy az, hogy istentelenség, vagy istentelenül élés, az nem annyit jelent, hogy valaki tudatlanul szídja az Istent. Aki tudatlan, azt a Biblia tudatlannak nevezi. Az istentelent annak nevezi, aki tud az Istenről, vagy elfogadja az Isten lényét, de nem él a szerint. És ezzel rámutat a Biblia, hogy már az özönvíz előtti hetedik nemzedékben emberek tudták, hogy van Isten, és azóta is nagyon sok ember tudja, vallja is, hogy van Isten. Nem itt van a nagy probléma, hanem ott van a nagy probléma, hogy az ember nem akar megváltozni, és a szeretet Istenéhez hasonulni, és a szeretet Istenét a szívébe fogadni. Itt van a nagy probléma. De a nagy probléma nem az, hogy valaki azt mondja, hogy van Isten, vagy nincs Isten, hanem a nagy probléma az, hogy akik azt mondják, hogy van Isten, azok nem élnek Istenhez méltóan. Itt van a nagy probléma. És Énok annyira tisztán és annyira világosan hirdette ezt az egész emberiségnek, hogy emberek, ennek a történelmnek egyszer vége lesz. És csak azok fognak élni majd, akik a szeretet törvénye szerint éltek már itt a bűnvilágában. Énok a hetedik nemzedékben egy egész világgal szembefordulva hirdette a kegyelmet és az Isten megszabadítását. A Júdás levelében még ilyet is olvasunk, hogy olyan emberek éltek Énok idejében, akik kemény beszédeket szóltak az Isten ellen. Ez is egy érdekes kijelentés. Kemény beszédeket. Tehát ők tudták, hogy van Isten, elfogadták, hogy van egy teremtő, fenntartó, bizonyos vallásokat is követtek, de az életük egy kemény beszéd volt, hogy nem azt tették, amit az Isten a szeretet törvényeiben számukra kijelentett. És ezért idézi harmadikként Noét is. Mert Noé, aki a tizedik nemzedékben élt, gondolják meg, hogy akkor az emberiség létszáma már több milliós volt, több száz milliós volt. Tehát ugye 10 nemzedék pereg le, ez 1656 év a Biblia szerint a teremtéstől az özönvízig. Ez egy hatalmas nagy emberiség, amiről a mai sci-fi regények, meg nem tudom, milyen fél archeológiai könyvek beszélnek, hogy az özönvíz előtt milyen nagy kultúra volt, civilizáció, ez mind igaz. A kiszínezéseket levéve. De hogy a régészások valóban lementek, nem tudom, 20 méterre és agyagréteg alól kiástak városokat, hogy felfedezték a fémművességet, a kohászatot, a bányászatot, bizonyos művészeteket. Ez egy óriási, civilizált, nagy és kulturált világ, ugye művészetek és tudományok is voltak már. És Noé egy teljesen eltorzult világnak, mert ez a világ viszont nem törődött az erkölccsel. Tehát a tudással igen, a műszaki haladással igen, de az erkölccsel nem. És Jézus azért hasonlította az emberi történelem végét a Noé napjaihoz, mert szakasztott ez ismétlődik meg napjainkban, illetve az előttünk álló időszakban, az emberi történelem végén, hogy van bizonyos külső fejlődés, de az emberek belül egyre keményebbek és szeretet nélkül valók, ahogy mondja Pál a II. Timóteus levél 3. fejezetében. És Noé azért volt a hithőse, több rendben is volt a hithőse, mert először is elhitte Istennek azt, hogy lesz ítélet, addig soha ilyen ítélet nem volt. Isten azt mondta, hogy ha nem változnak meg az emberek, 120 év múlva, de 120 év múlva ítélet jön a földre. Ezt elhitte Noé, és ezért készítette fel az embereket, hogy emberek változzatok meg. Kettő, Noé azt is elhitte, hogy az ítélet olyan lesz, ahogy az Isten mondta. Az Isten azt mondta, hogy özönvíz fogja elpusztítani a földet. Megnyílnak az ég csatornái, esőzés, özönvíz. Miért kellett ehhez hit? Azért kellett ehhez hit, mert Noé idejéig nem volt eső. A Biblia szerint nem volt eső. Pára harmatozta be a földet. Egészen mások voltak a légköri viszonyok, sokkal finomabbak, csendesebbek, természetesebbek, ilyen, hogy zivatar, jégeső, ilyen nem létező dolog volt az emberi történelem első 17 évszázadában. És Noé ezt elfogadta, pedig neki semmi tapasztalata ezt nem erősítette meg, emberektől ezt nem hallotta, nem is hallhatta. Mi a hit? A hit a reménylet dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés, mert aki mondja, soha nem hazudik, és soha nem téved. Én úgy gondolom, hogy a Noé hitére nagyon jó emlékezni. A mai világban is nagyon sok olyan dolog történik, amit 10 vagy 20 vagy 30 évvel ezelőtt senki futurológus nem mondott volna meg. És senki nem képzelt volna el. A Bibliában vannak jövendőlések a mai korra bőségesen. A bibliai jövendőléseket elhinni azért, mert az Isten mondta is, az be fog teljesedni, amit ő mond, ez a hit. A nem hit az annyiból áll, hogy hiszek, hogy van Isten, gyakorlom a vallásomat, de annak hiszek, amit a magam érzései, tapasztalatai, vagy mint a barátaim, vagy tekintélyek, vagy nagy emberek mondanak. Ez az Isten előtt nem elfogadható dolog. Ezért van itt ez a betoldás a 6. versben, hogy hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Két dolgot mond. Tehát hit nélkül miért lehetetlen Istennek tetszeni? Mert hogyha nem lenne az emberben hit, csak egy olyan ismeret, hogy van Isten, létezik Isten. De különben hát én úgy élek, ahogy én gondolom. Hát így az Isten nem tudná megjobbítani az embert, mert az ember önmagáról nem tud egy jó tervet kigondolni, hogy ő hogy változzék meg. Az önzés nem tudja megváltoztatni önmagát. És azért kell az embernek feltenni azt, hogy igen, létezik egy személy, és amit mond, az igaz. Még akkor is igaz, ha azt mondja nekem, hogy megnyílnak az ég csatornái, eddig soha senki nem látott ilyesmit, hogy eső esett volna, de ő azt mondja. És Noé az egész világgal szemben hitt az Isten szavának. Szóval ez a hit. Ez az a hit, ami megtart embereket, és ez az a hit, amiben ott van a remény, ez a második, amit mond, hogy megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Ugye ez nem annyit jelent, hogy most higgyél, és akkor jutalmat kapsz, hanem ez annyit jelent, ez egy nagyon mély kijelentés, hogy aki hisz az Isten ígéreteiben, és aszerint alakítja az életét, annak az életnek van jövője, van reménysége, hogy fel fog támadni egy örök életben, és élni fog majd az Isten kegyelme által. És ennek a nagy példái között most már látjuk a harmadik emberi példán a Noénál is, hogy mennyire megszégyenítő ránk nézve. Hát Noé idejében nem volt még kinyilatkoztatás, nem volt Biblia. Noé nem kapaszkodhatott bele ezer és ezer kijelentésbe, mint hogy mi belekapaszkodhatunk már. Noé egy-két alap dologba kapaszkodhatott bele, de hogy amikor az Isten őt megszólította és elmondta neki, hogy igen, ítélet jön a földre, hirdesd az evangéliumot, de ha nem változnak meg az emberek, akkor esőt bocsátok a földre, Noé ezt elhitte. Gondoljuk meg, hogy mennyire meg is próbálta Isten ezt a hitét. 120 évig ellentétben élni a világgal. Ez is egy óriási hit kell, hogy egy ember ezt elhordozza és kitartson. Ez Noé hitének a harmadik nagy oszlop, hogy kitartó volt. 120 évig kereste fel az embereket, embercsoportokat. Ugye akkor még az emberiség nyelve egységes volt. Tehát könnyű volt az érintkezés emberek között. Csak ezután jön a bábeli torony története, és Noé figyelmeztette az embereket, hogy változzanak meg, jobbuljanak meg, ne látszatvallásos életet éljenek. Egy negyedik dolog a Noé hitéről, hogy amikor megcsinálta a bárkát, be kellett menni a bárkába, de nem jött az özönvíz rögtön. Tessenek elolvasni ezeket a fejezeteket, az 5., 6., főleg ez a 7. fejezetben van, Mózes első könyvében. Hogy bemegy Noé nyolcad magával a bárkába, becsukódik az ajtó, eltelik az első nap, második, így telik el 6 nap, esőnek híre hamva nincsen. Micsoda megpróbálása volt ez a Noé hitének. Mennyien gúnyolódhattak Noén, mennyien mondhatták azt, hogy na hát, micsoda képtelenség, egy ember ilyenről beszél, amit eddig soha senki nem látott. És a 7. nap aztán eleredtek az ég csatornái, és akkor már késő volt mindenkinek. Hit által nyerte meg az életét és a családja életét, aki őt követte. Tehát hatalmas nagy példák ezek, nem is írtam, mondom fel a többi, csak két döntő szemét írtam még ki, mert ezekről a részletek elolvasása annyira felemelő, és hogyha Pál apostol nem írta volna le Ábrahámról és Mózesről, amit itt leír, én azt hiszem, hogy akkor a Biblia nagyon szegényebb lenne. Mert mind a két ószövetségi szemér, ugye nyilván miért említi a zsidóknak, mert Ábrahám volt a zsidók ősatja, és Mózes volt az, akinek a képviseletében a zsidó nép megkötötte Istennel az ószövetséget. Hát megmutatni azt, hogy az ősatjátok is hitt, és kiben hitt? Abban a megváltóban hitt, akit ti nem akartok elfogadni. És Mózes kiben hitt? Abban a megváltóban, aki vezette már őket ott is a pusztában, és akiért ő odaadott mindent, az egyiptomi karrierjét, az előrejutását. Mózes inkább vállalta az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig óráig való gyönyörűségét. Szóval ezeket kell, hogy kiemelje, de engedjék meg, hogy én is gyorsan kiemeljem, mert mondom, a Bibliának a legcsodálatosabb leírásait olvashatjuk itt. Például ezt mondja Ábrahámról. Hit által engedelmeskedett Ábrahám, mikor elhivatott, hogy menjen ki arra a helyre, melyet öröklendő volt, és kiment, nem tudván hová megy. Hát hadd álljak meg. Itt van a térkép. Itt élt Ábrahám Ur-Kazdínban, a legtermékenyebb vidékén Mezopotámiának, dúsgazdag ember volt. Hatalmas állatállománya, hatalmas birtoka, pénze, gazdagsága volt. Hát itt ugye könnyű volt gazdagnak lenni, mert óriási termőterületek, legelőterületek voltak. Egy hatalmas nagy sumér babiloni kultúrából az időszámításunk előtti 20.-19. században itt élt ez a bizonyos sémi népfajhoz tartozó Ábrahám. És Isten megjelenik neki 75 éves korában, és azt mondja Ábrahámnak, hogy Ábrahám, gyere ki erről a földről, induljál el, elmondja neki, hogy hogyan, miképp. Ugye, és itt van az út, amelyen aztán elindult Ábrahám. Háránba, itt Mezopotámia északnyugati részére, és onnan délre, itt Palesztínába. És nézzék meg a térképen is, aki nem annyira jól látja a térképet, teljesen világos, itt gazdagság, bőség, mert kiterjedés és terület van. Itt meg egy picike kis fensíkos, hegyvidékes, pusztákkal teletűzdelt vidék, ahol néptörzsek sokasága, tucatjai ölték egymást a fönnmaradásért, és Isten azt mondja Ábrahámnak, hogy menjen el erre a vidékre. Ábrahám ismerte az akkori történelmet. Ez ugyanaz, mint hogyha nekünk most valaki azt mondaná, hogy mondjuk Afrika közepébe vándoroljunk ki, mert ott vár bennünket egy feladat. Hát nem tudom, hogy ki hagyná ott a biztonságot, a gazdagságot, a jólétet azért, amiért Isten is Ábrahámnak ennek cseréjébe egy kis országot, és egy nagyon nehéz és viszontagságos történelmet ígért. Hit által engedelmeskedett Ábrahám, mikor elhivatott, hogy menjen ki arra a helyre, melyet öröklendő volt, és kiment, nem tudván hová megy. Jól érzékelteti Pál apostol Ábrahám. Ábrahám nem tudta ezt egészen megmagyarázni, miért kapja ő ezt a parancsot, de bízott abban, aki adja a parancsot. Hit által lakott az ígéret földjén, mint idegenben, sátorokban lakván Izsákkal és Jákobbal, ugyanazon ígéretnek örökös társával. Mert várta az alapokkal bíró várost, melynek építője és alkotója az Isten. Hát ez egy csodálatos vers. Ábrahám elmegy, felver sátort, lebont, meg tovább, sátorozik, és ő miért is tette ezt meg? Mert ő hitt az Istenben, hogy Isten a bűn történelmét egyszer a célhoz vezeti, ahol nem lesz már bűn. Ott lesz alapokkal bíró város. Itt a földön nincs maradandó város. Micsoda a szemléletes és egyszerű kép. Itt városokat rombolnak, átépítenek, jönnek, mennek nemzedékek, minden változik és zajlik, de lesz egy olyan ország, amely nem fog megváltozni, és amely soha nem fog elmúlni, mert alapja van. Nem tudom, hogy tetszenek érezni, micsoda egyszerű kijelentés, de micsoda mélység van benne. Mi az az alap? A szeretet és az igazság. Itt miért mennek tönkre városok? Miért dől össze az egész emberi történet? Nincs alapja. Emlékezzenek a Dániel könyve második fejezetének látomására, ahol egy agyaglábakon álló szoborként mutatta be Isten a történet. Nincs alap. Csak hozzá kell érni és összedől. Gyenge. Mert hiányzik belőle a szeretet és az igazság komolyan vétele. De abban az országban, az alapokkal bíró országban, melynek építője és alkotója az Isten, Ábrahám hitt abban, hogy lesz megoldás. Lesz az egyén életnek, lesz a történelmnek is megoldása, mert Isten ezt kérte tőle, az ő művében részt adott neki, és tudta, hogy amit az Isten előre vezet, én csak egy kis Ábrahám, egy kis parány vagyok ebben a műben, ebben a folyamatban, de amit az Isten elkezd és a végcéljához vezet, az tökéletes beérkezés lesz. Lesz majd örök élet, és ebben reménykedett és hitt Ábrahám. Kihagyok egy részt, és a 13. verstől olvasom. Hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözölve azokat, és vallást tévén arról, hogy idegenek és vándorok a földön. Csak milyen távol voltak még az ígéretektől Ábrahám. Ábrahám nem tudta azt, hogy még hány ezred év jön ő utána, de mi már tudjuk, ugye? Már Ábrahámhoz képest csak nem 4000 év perget le. És Ábrahám ott a történelem mélyén tőlünk 4000 évvel távol hitt abban, hogy lesz megoldás. És ugye mit akar Pál apostol kimondva, kimondatlanul mondani a zsidóknak? Azóta eltelt 2000 év. mennyire közelebb vagyunk a megoldáshoz. Most is el lehet mondani, Krisztus után is eltelt már 2000 év, mennyire még közelebb vagyunk a megoldáshoz. Már a célnál vagyunk. Már az örök életnek a határmesdjéjén vagyunk. A belépés küszöbén vagyunk. Hogyha ők ennyire hittek az Isten szavának, és ott tudtak hagyni mindent, akkor ő utána 2000 évvel vagy 4000 évvel mennyire nagyobb kellene, hogy legyen a hit, és mennyire nagyobb kell, hogy legyen a hit azokban, akik Krisztust követik. Mert akik így szólnak, nyilván jelentik, hogy hazát keresnek. És hogyha eszükbe jutott volna az, amelyből kijöttek, volt volna idejük a visszatérésre. Így azonban jobb után vágyódtak, tudnélik mennyei után, azért nem szégyelli őket az Isten, hogy Istenüknek neveztessék, mert készített nékik várost. Kedves hallgatók, az embernek egy elemi vágya, hogy hazára akar találni. Az embernek elemi vágya, hogy otthonra szeretne lelni, békében szeretne élni. A közvetlen környezetében, vagy tágabb környezetében egy hazát keres az ember. Főleg a német irodalomban volt ez nagy téma a múlt század végétől, amikor úgy látszott, hogy ott abban a Bismarcki Németországban olyan biztos hazája van mindenkinek, de fáztak a lelkek. Nietzsche írta a nagy versét arról, hogy olyan hazátlan, mint nyár, mint télen a varjú, amely köröz a hófötte mezők fölött. Aztán írta utána a másik nagy német költő az elégikus verseiben, hogy most már ő másnak remél hazát, mert ő már nem tud házat építeni. Ugye Rilke, ugye a németek egyik legnagyobb költője, és az egész életműve erről szól, hogy az emberek mennyire hazára van szüksége, mennyire otthonra, bensőségességre, hazatalálásra van szüksége. És itt Pál apostol jelzi, hogy ha ők visszavágtak volna ebbe a hazába, ott egy nagyon biztos hazájuk volt, visszamehettek volna. Isten soha nem kényszerített senkit se, és a hitre a legkevésbé kényszerít az Isten. Ábrahám bármikor visszamehetett volna. Egy év után, 10 év után, 25 évig várt a gyermekére. És itt sátorozott, itt északról délre, még a föld területét is fizetnie kellett. Hát ilyen kivetett emberi életsorsot miért vállalt ez az Ábrahám? Miért nem vágyakozott ő vissza, mert boldog hazája lett volna otthon, és még élhette volna évtizedekig csöndes öregségében az életed. De azt mondja Pál apostol, nem ő örök hazára vágyakozott, mennyei hazára, alapokkal bíró városra, és eszébe sem jutott az, hogy ő visszatérjen. Mert ő tudta jól azt, hogy ha az Isten művében ő részt vesz, akkor ő egy igaz, egy örök, egy biztos hazába fog eljutni, a mennyei hazába. És itt jön az Ábrahám élettörténetéről még egy csodálatos rész. Hit által áldozta meg Ábrahám Izsákot, próbára tétetvén, és az egyszülöttet vitte áldozatul ő, aki az ígéreteket nyerte. Szóval ő az ígéretet nyerte. Isten mondta neki, hogy gyereked lesz. 25 évig várt a gyerekre, megszületett a gyerek Izsák, és utána kb. 15 évvel ezután Isten azt kéri, hogy ezt a gyereket áldozzam meg. És ott állt Ábrahám, hogy mit tegyen? Hát Isten ő neki gyereket ígért. Nagy sokára megszületett a gyerek. És most ugyanaz az Isten azt mondja, hogy adjam vissza a gyereket? Hát itt van a hitnek a legteljesebb szakító próbája. Nem véletlenül veti fel még ezt a kérdést Pál apostol, mert tulajdonképpen lezárhatná Ábrahámot azzal, hogy mekkora hit volt benne, hogy egy gazdagságot el tudott hagyni a szegénységért. De azért mondja el még tovább is Ábrahám hitét, mert Ábrahám életében látjuk azt, hogy a hit az mire képes. Isten mondta azt is, hogy gyerekem lesz. Végre megszületette a gyerek. És ugyanaz az Isten azt mondja, hogy add vissza a gyereket, áldozd meg Mória hegyén a gyereket. És elindul Ábrahám, elindul, és három napi járó földre megérkezik ehhez a hegyhez, Mória hegyéhez. Ez most Jeruzsálem hegye, a Mória hegy. Ott áldozta meg Ábrahám Izsákot, ahol később Dávid élt, ahol Jézus élt, Jeruzsálemben, amit akkor még talán még így név szerint nem is lehetett ismerni, csak mint Sálem. Sálem királya volt a múlt alkalommal idézett Melkisédek. És elindul erre a három napos útra Ábrahám, és itt nyújt bepillantást Pál apostol. Milyen csodálatos, hogy az új szövetség, hogy bevilágít az ószövetségbe, és azt mondja, hogy igen, ő, aki az ígéreteket nyerte, akinek meg volt mondva, Izsákban neveztetik néked mag, tehát az utódait, ő úgy gondolkozott, hogy az Isten a halálból is képes feltámasztani, amiért is őt példaképpen visszanyerte. Micsoda hatalmas dolog. Pál apostol bevilágít Ábrahám lelkébe. Ugye a Mózes első könyvében fel van jegyezve ez az Izsák Ábrahám áldozata, de Ábrahám lelkébe, ha nem nyernénk ezt a bepillantást, azt hiszem, hogy szegényebbek lennénk. Miért? Okozott, hogy Isten megígérte a gyereket. És ugyanez az Isten, aki azt mondja, hogy kérem vissza a gyermeket, mégsem mondhat ellent önmagának. Az Isten, akiben én bízom, az nem vezetheti tévútra az embert. Tehát csak egy megoldás létezik, hogy Isten ígérete áll, hogy nekem gyereket akar adni, hogy a zsidó nép törzse folytatódjék. Akkor, hogyha Isten visszakéri is a gyereket, egyetlen egy megoldás van, hogy Isten fel fogja támasztani azt a gyermeket, akit én feláldozok. És Ábrahám hitt abban, hogy az Isten képes feltámasztani. Úgy gondolkodván, hogy az Isten képes a halálból is visszaadni, amiért őt példaképpen visszanyerte. Kedves hallgatók, azt szoktam mondani erre az esetre, hogy milyen nagy dolog a hit. Hogy a hit az a, miért az aranya jelképe a Bibliában a hitnek. A hit által ezen a földön egy valóban hívő embernek mindent ki kell bírnia. Még azt is ki kell bírnia, ha látszólag, elnézést, hogy így fogalmazom, az Isten ellentmond önmagának. Az életben sokszor van olyan helyzet, hogy az embernek meggyőződése van Istenben, az Isten jóságában, szeretetében, gondviselésében, és eljönnek az ember életében olyan életbeli mozzanatok, amikor szinte felteszi a kérdést, hogy hol van az Isten, ha ezt megengedi, vagy ez megtörténhet, hol van akkor az Isten? Csak a hívő ember nem azt kérdezi, hogy hol van az Isten, még kevésbé azt mondja, hogy nincs Isten, hanem hitáltal az ember megfeszíti a gondolatait, mert mit mond Ábrahámról, hogy úgy gondolkodván. Ábrahám tudnék 3 napig vitte a gyerekét Mória hegyére. És a 3 nap alatt ő nem azt mondta, hogy Istenem, ha te vagy, akkor miért kérsz ilyen dolgot tőlem? Vagy ha te vagy, akkor hogy kérhetsz ilyet, hogy most áldozzam meg a gyerekemet? Hanem Ábrahám gondolkodott. Ábrahám minden idegszálával az Istent kereste. Ő nem adta meg magát a kétségbeesésnek. A hit által mindent ki lehet bírni ezen a földön, mert a hit mindenen diadalmaskodik. Ugye János apostol első levele 5. fejezetében mondja azt, hogy a hit legyőzi a világot. A hit legyőzi a világot. Bármi jöhet az életben, nehézség, nyomorúság, ezt nem értem, azt nem értem, de ha az ember Istenbe kapaszkodik a gondolataival, hogyha az ember nem adja meg magát a csüggedésnek és az emberi gondolatok erejének, akkor az Isten hit által átsegíti. És nagyon érdekes, ha majd otthon elolvassák ezt az ószövetségi történetet, figyeljenek föl erre, hogy amikor a 3. napon már látta a Mória hegyét itt Ábrahám, akkor azt mondta a szolgáknak, akik őt kísérték, hogy ti maradjatok itt, én és a gyermek előre megyünk, és akkor még azt mondta, és majd visszatérünk hozzátok. Ő már akkor tudta, hogy lesz megoldás. Nem azt mondta, hogy visszatérek hozzátok, mert hiszen a gyerekem az ott marad, meghal, hanem azt mondta, hogy visszatérünk hozzátok. Ő 3 napig imádkozott, gondolkodott, küzdött és vívódott, és erre jutott el, amit így mond Pál apostol, hogy eljutott odáig, hogy a feltámadás valóság, hogy az Isten feltámasztó erővel és erkölcsi erővel bír. Az az Isten, aki megígérte Izsákot, és az az Isten, aki azt mondja, hogy áldozzam meg Izsákot, nem mondhat ellent önmagának. Hanem az az Isten, ha azt kéri is, hogy áldozzam meg, utána biztos, hogy feltámasztja, és visszaadja nekem Izsákot. Tudjuk a történetet, hogy amikor már fönt volt a kés, és már meg akarta hozni az áldozatát, és milyen csodálatos az Izsák hite is, hogy ő ennek alávetette magát. Nem mondta azt, hogy az apám most mit akar velem, vagy mi ez a fura, vagy értelmetlen dolog, hogy ezt akarja velem, hanem Izsák is fellépett oda az áldozati oltára, akkor jött a mennyből az angyal, és azt mondta, hogy nem, ezt nem kell megtenned. Csak próba volt, hogy a te istenfélelmed világos legyen magad előtt, mások előtt, az egész világ mindenség előtt. Hatalmas példája ez az Ábrahám a hitnek. Az ember nagyon örülne, hogyha az Ábrahám hitéről találna jó irodalmi feldolgozást. Nincsen. A Kierkegaardnak az Ábrahámról szóló filozófiai eszéje mondjuk, az nagyon sok esetben igaz, de nagyon sok esetben végletes. Hiszen a múlt század elején a protestantizmuson belül indult el útjára egy ilyen hitfelfogás, hogy a hit az tulajdonképpen egy nagy vakmerőség, ahogy mondta a 20. században Karl Barth, protestáns teológus, fejest ugrása semmibe. Kierkegaard is kicsit már ennek a folyamatnak a részese, hogy a hit az fejest ugrása semmibe. A hit nem fejest ugrása semmibe. A hit az gondolkodás, mindig gondolkozás. Itt is azt mondja Ábrahám ítéről, hogy úgy gondolkozván. Nem kikapcsolta a gondolkodását, nem mondja azt, hogy ha ezt mondta az Isten, akkor megcsinálom. Vakon és fanatikusan. Nem. A hit az mindig gondolkozás, és egy belekapaszkodás abba, hogy az Isten jó, az Isten tökéletes. Nála ott van a megoldás akkor is, hogyha én még most nem látom. Én irodalmi alkotásokra úgy gondoltam, hogy regény, elbeszélés, vers. Egy vers azonban mégis hadd hangozzék fel. Nagyon szépen is mondja ezt Kálai Ferenc. Mindig megragadom az alkalmat, hogy ezt a verset bejátsszuk, mert nagyon átélve mondja a híres színész ezt a verset. Vörös Sándornak az Ábrahám áldozása című verse, amelyben nagyon sok keleti elem vegyül be a 30-as években, tehát szinte gyerekfejjel írta Vörös Sándor, 21 néhány éves volt. Nagyon sok keleti elem vegyül bele, Vörös Sándor akkor járt Indiában, tanulmányozta a buddhizmust, a keleti vallásokat, úgyhogy az a versszak, ami majd így kezdődik, hogy embergyilkos minden szülő, nem lévőt a létbe rántott. Ez egy teljesen a keleti gondolkodásmód, hogy rossz megszületni, rossz élni, mert az élet úgyis fájdalom és szenvedés. Itt a vers szövetét, a bibliai történet szövetét egy kicsit átüti a keleti misztika és vallásoknak a nyila, de az egész vers mégis azért figyelemre méltó, mert egy roppant feszült előrehaladás ennek a három napnak a megértése, hogy Ábrahám hogyan jutott el a hitre, és azért is szeretem a verset, mert a befejezés, amire nagyon oda kell figyelni, mert nagyon gyorsan zár, de azért kell odafigyelni, mert az a befejezés, amin ő újjong és örvendezik, ami a Bibliában is a befejezés. Tudnék azt, hogy amikor az angyal lefogja Ábrahám kezét, és nem sújthat le a kés, attól még ő neki egy áldozatot be kellett mutatni. Nem Izsákot kellett megáldozni, de ott a szövevényben, a bokrokban megakadt egy kos, és azt az állatot kellett föltenni az áldozati oltára, és Vörös Sándor itt azonosítja, és nagyon gyorsan, de halkan összefogja a verset, hogy majd egy ártatlan bárány vére hull miértünk a vérbe, a pokolba, a sírba. Tehát, hogy igen, nem Izsáknak kellett meghalni, és nem nekünk kell meghalni, de miértünk egy tiszta, igaz báránynak, Krisztusnak, az Isten fiának kell meghalni. Tehát ez a versnek egy nagyon csöndes, de nagyon is hangsúlyos, ugye a befejezés mindig hangsúlyos egy versben, nagyon is hangsúlyos részén való elhelyezése. Ezért kérem, hogy figyelmesen kövessük nyomon a belső lelki folyamatot, Ábrahám vívódását, Ábrahám küzdelmét, ahogy elképzelni, milyen lesz majd gyermek nélkül, milyen lesz utódok nélkül, magtalanul tárulok fel a sugaras égre, megdöbbentő költői hasonlatok és képek is vannak ebben a versben, és aztán majd az egy buktatón keresztül a végső zárást, ami Krisztus felé mutat. Tehát Kálai Ferenc előadásában.
Ábrahám áldozása. Izsáknak hátán rőzseköteg, s én hozom a lángot az ében. Szent bérced, uram, rideg, meredek, szikláin az űrbe fölértem. Kifullad a mell, elcsuklik a térd, megroskad, aki a csúcsra fölért, metsző nyilalás a szívében. Elhoztam a kést és egy fiamat, hogy törlődjék az adósság. Mágjámon a lángoszlop kifakad, mint ágon a nyíló rózsák. Ott fönn mindent beborít a halál, ébren csak a hűség csillaga áll, hűs csillagod állandóság. Parancsszavad a dördülte az ég, Izsákom, kicsi cselédem, áldozzam néked. Nem hiszi még, hogy atya a gyilkosa légyen. Tiéd a legbölcsebb akarat. Jó tetteiden szeplő nem akad. Érzem, vallom, de nem értem. Kérdezte Izsákom. Édesapám, itt vagy te a tűzzel, a késsel, de hol van az áldozat? Édesapám, kit vágsz? Mit vágsz le a késsel? Feleltem néki. Gondos az úr, kis bárányt küld ide áldozatul, azt vágom majd le a késsel. Gyermekgyilkos mindannyi szülő, nem lévőt létbe rántott, és meghal, aki a világra kijő. Te rended ez így, legyen áldott. Parancsod, uram, kit egy éj gyönyörén megöltem már, másodszor is én öljem meg egy gyermeki zsákot. Parancsod, uram, szentség nekem, nem kérdezem én mi végre. Pengémet a gyönge torokra teszem, pernyén sercegjen a vére. Majd hajnalod újra fejemre hull, s mint elszáradt fa magtalanul tárulok a sugaros égre. Jó vagy, tudom én, de nem érthetem. Ím nyílik a mennyek boltja, és éledez örvend, zeng a szívem. Gödőjét küldtél a bokorra, minket fölemelsz, és áldozatul értünk. Ártatlan gödöje hull vergődve a vérbe, pokolba.
Már csak nagyon röviden szeretnék megemlékezni ezután az utolsó, hát a táblán utolsó névként szereplő Mózesről, akiről Pál apostol a 11. fejezet 24. versétől a 26-ig a következőt mondja. Hit által tiltakozott Mózes, midőn felnövekedett, hogy a fáraó leánya fiának mondják. Inkább választván az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig óráig való gyönyörűségét. Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartván Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett. Kedves hallgatók, ez egy nagyon megrendítő részlet a Bibliában. Megint csak el kell gondolnunk, Mózesre itt Egyiptom földjén valami nagyon fényes jövő várt. Arra is akarta nevelni a fáraó leánya, hogy majd ő legyen a régens, vagy a kormányzó az akkori hatalmi harcok közben, amikor nem találtak, illetve hát a fáraónak nem született törvényes gyermeke, fiúgyermeke. És azért nevelte fel ez a fáraó leánya, hogy majd az ő kegyencéből, az ő neveltjéből fog majd formálni fáraót. És azt mondja itt Pál apostol, hogy Mózes előtt is ott volt a választás, mint Ábrahám előtt. Karrier, fényes, nagy, világi dicsőség, vagy, és mi a másik? Mit mond itt a másik választási lehetőségnek? Isten népével való együttnyomorgás. Ugye? Tehát karrier, dicsőség, Egyiptomban hatalmas nagy hírnév, hatalom, gazdagság, vagy az Isten népével való együttnyomorgás. És Mózes választotta ezt, mert a hit a remélet dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. A hívő ember mindig az igaza, jó utat választja akkor is, hogyha az nyomorgással jár. Ez is sokszor lezajlódott és le is zajlódik a történelemben, hogy az ember dönt a helyes út mellett, és akkor ott nagyon sok nehézség és nyomorgás jön. Szó szerint nem is kell elfelejteni ezt a szót. Nem vagyunk felhatalmazva rá, hogy kisebbítsük. Aki az Istent követi, annak bizonyos értelemben nyomorgás az osztály része. Nem mindig testileg, hogy mondjuk kivetik az emberek maguk közül, vagy szegény, vagy a társadalom peremére szorul, hanem főleg lelkileg. Erre utal Pál apostol, amikor azt mondja, hogy Egyiptom minden kincsénél nagyobb gazdagságnak tartotta Krisztus gyalázatát. Gyalázatát. A jót itt a földön gyalázzák. a rosszat mentegetik és dicsőítik. Aki a jót választja, annak a gyalázat is kijár. Jézus is azt mondta egy ízben az élete során, hogy aki szereti az Istent és őt választja, az kap majd sokat, sok barátot, fivért, mert hiszen más emberekhez viszont közel kerül, akik szintén a jót választották. De aztán hozzátette Jézus, hogy üldözésekkel egybe. Tehát aki a jót választja, biztos, hogy már itt a földön is hatalmas boldogság az osztály része, mert találkozik majd olyan emberekkel, akik tényleg ők maguk is a jót választották. Ez már az életben egy óriási nagy dolog. Ennél nagyobb ajándék talán nincs is az életben emberileg, mint hasonló gondolkozású és törekvésű emberek társaságába jutni. De kap mellette ellenségeskedést, kap mellette gyalázatot és üldözést, de akkor is ezt választotta Mózes. És amikor a saját népe lázadt ellene, mert az volt Mózes hitének a nagy szakító próbája. Mert hogy Egyiptomnak hátat fordított egy sötét, erkölcstelen világnak, hogy a karrier vágyát legyőzte. Na de utána, amikor vándorolt a néppel a pusztai vándorlás során, és amikor több mint 10 lázadás felüti a fejét vele szemben, és azt mondják az emberek, hogy miért nem maradtunk mi Egyiptom földjén? Hát miért kellett nekünk kijönni a húsos fazekak közül? Mert csak azért hoz ki a pusztába ide, hogy megöljön bennünket, és hasonló szavak érték Mózes fülét és szívét is. És Mózes akkor is vállalta, mert a Krisztus gyalázatát többre tartotta bárminél. A Bibliában egyedülálló helye ez, ahol kimondja, hogy Mózes ismerte Krisztust. Hogy mondhatja ezt ki, hogy Mózes ismerte Krisztust? Hát a legegyszerűbb történelmi számítás szerint is Mózes és Krisztus között 1500 év van. Mózes hit által ismerte Krisztust. Mózes hit abban, amiben Ábel is hitt, az áldozati rendszerben, a bárányban. Hitt abban, hogy eljön majd valaki, hogy Isten lesz a megváltó, Isten lesz a szabadító, és ő ezért a gyalázatot is el fogja viselni, hogy az embert szabadíthassa a bűnből. Mózes tehát ismerte Krisztust, nem névről, vagy nem valami előzetes fényképről, hanem a lelkében, a szívében ott volt, hogy amit az Isten mond, amit az Isten ígért, amit az Isten adott áldozati rendszert, az be fog teljesedni. És ő ilyen alapon bízott az Istenben, szerette az Istent, és nem tekintett se a gyalázatra, se a nélkülözésre. Aztán Mózesnek a következő szakító próbája, amikor a testvérei támadtak ellene. Hát ki maradt Mózesnek? Az ellenség gyűlöli, a fáró halára kerestette, a népe meg akarja lincselni. A testvérei Miriam és Áron ellene támadt. Senki nem maradt. A földi világban tulajdonképpen még a feleségért is szidalmakat szenved, mert őrá is féltékenek, hogy a felesége nem zsidó, hanem Midianita pap lánya volt, és követte Mózest hívő módon minden nehézségében, de a saját testvérei kezdik el bírálni a felesége és a családja miatt. De a hit mindent kibír. Hitáltal az emberek olyan dolgokra jutottak el, amivel Pál apostol itt befejezi az egész gondolatmenetét, azt mondja a 33. verstől, hitáltal országokat győztek le, igazságot cselekedtek, igazságot cselekedni, az ugyanolyan, mint országokat legyőzni. Ezt is jól jegyezzük meg, hogy az igazság nagyon ritka madár itt ezen a földön, de aki igazságot tesz, szintiszta igaz dolgokat cselekszik, az olyan, mint országokat legyőzni. Ezért mondja ilyen összefüggésben. Az ígéreteket elnyerték, az oroszlánok száját betömték, idézi vissza ugye Sámson meg más történetét, megoltották a tűznek erejét, megmenekedtek a kard élétől, felerősödtek a betegségből, erősek lettek a háborúban, megszalasztották az idegenek táborát, asszonyok feltámadás útján visszanyerték halottjaikat, célzás ugye Elizeus történetére. Mások kínpadra vonattak, visszautasítván a szabadulást, hogy becsesebb feltámadásban részesüljenek. Mások pedig megcsúfoltatások és megostoroztatások próbáját állották ki, sőt még bilincseket és börtönt is megkövesztettet, kínpróbát szenvedtek, szétfűrészeltettek, célzás Ézsaiás prófétára, akit a Manassé, a gonosz király szétfűrészeltetett. Kardra hányattattak, juhoknak és kecskéknek bőrében bujdostak, nélkülözve, nyomorgattatva, gyötörve, akikre nem volt méltó e világ. Micsoda gondolatmenet ez. Egy gondolatmenet végén azt mondja, akikre nem volt méltó a világ. Szóval az egyes embereknek volt igazuk. És az egyes emberek éltek emberi életet. A tömeg, a világ nem volt méltó. Igen, ezek emberek voltak. Ezek követték a lelkiismeretüket, a hitüket, a meggyőződésüket. Kik voltak a többiek? Karriert követtek? Becsapást, lopást, hazugságot? Nem volt méltó a világ. Bujdosva pusztákon és hegyeken, meg barlangokban és a földnek hasadékaiban. És mindezek, noha hitáltal jó bizonyságot nyertek, nem kapták meg az ígéretet. Mivel Isten mifelőlünk valami jobbról gondoskodott, hogy nálunk nélkül tökéletességre ne jussanak. Ezek az emberek Krisztus előtt éltek évezredekkel, évszázadokkal. Nem láthatták Krisztust. Nem láthatták az ígéretek beteljesedésének csak egy törékeny százalékát. És mégis vállalták ezt az életet. És ezzel figyelmeztet Pál apostol, amit most már rátér a 12. fejezetben, annak okáért, akiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül. Szóval titeket a bizonyságoknak egész felhője vesz körül. Jézus, amikor eljött, hát ezek óriási példák, hogy végigvezeti a zsidókat az Ószövetségen. Megint tessenek figyelni, hogy milyen módszeresen jár el itt Pál. Végigvezeti ugye az Ószövetségen, gondolkodtatja őket, hatalmas példák, hát mindenki csak így bólint rá. Azt mondja, hogy itt van a legnagyobb bizonyság most előttünk. Aki a hitnek fejedelme és bevégzője. És hogyha ti fellelkesedtek egy Ábrahám Mózes életén joggal, mert rájuk nem volt méltó a világ, ők igazi emberek voltak és hívők voltak, hát most eljött a hitnek fejedelme és bevégzője. Annak okáért mi is, kiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért, nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra, aki az előtte levő örömért megvetve a gyalázatot keresztet szenvedett, és az Isten királyi székének jobbjára ült. Gondoljátok meg azért, hogy ő ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek lelkeitekben elalélván, mert még vérig nem állottatok ellen, tusakodván a bűn ellen. Javítottam a fordítás két részen, aki követi, láthatja. Például az utolsó sorban egy sajtóhiba van, azt mondja, hogy végig nem álltatok el. Azt mondja, hogy vérig. Mert hogyha ti hitre akartok jutni, itt vannak az ószövetségi példák, akik ugyanazt jelezték előre, amit Jézus beteljesített. Jézus is eljött a földre, és kapott dicséretet, meg dicsőséget, gyalázatot kapott. Na de nem ezt kapta Ábrahám is? Noé is, Mózes is, a saját honfitársaitól is. Tehát Pál apostol úgy szépen vezeti a figyelmüket a zsidóknak, hogy nagyon is beleillik ebbe a sorba Jézus. És amennyivel ő tökéletesebb volt az előző hithősöknél, annyival több szidalmat és gyalázatot is kapott. De Jézus mindegyiket legyőzte. Azért lehet tökéletes megváltó. Ábrahám, Mózes csodálatos példa, de megváltótok nem lehet. Mert mindegyiknél el lehet mondani az elgyengüléseket, a bűnöket, a hibákat. Ábrahám is elgyengült. Akkor vette maga mellé a felesége tanácsára Hágárt, és nem tudta kivárni, hogy 25 év múlva szülessék meg Izsák, és gyermeke született törvénytelen házasságból. Ábrahám nem lett megváltó. Elgyengült, hibázott ő is, bár a hit egyik hőse volt. Mózes is. Ugye, amikor elfogyott a türelme, és azt mondta a népnek, hogy fakasszunk vizet nektek, ti lázadók, Áron és én, akkor Isten azt mondta, nem látod meg az ígéret földjét ezért, mert elvesztetted a türelmedet, és olyat mondtál a népnek, ami hazugság, mert te nem tudsz a sziklából vizet fakasztani. Mindegyiknél el lehet mondani, hogy hol hibáztak, hol gyengültek el. Jézus soha nem hibázott, soha nem gyengült el. Mert Jézus vérig tusakodott. Jézus előtt ez volt, hogy vagy megmenthető az ember, és csak úgy menthető meg, hogyha én emberi formában megmutatom nekik azt, hogy soha nem kell elcsüggedni. Mert egy olyan hatalom van mindenki mögött, aki ha velünk, kicsoda ellenünk. És Jézus olyan hitet mutatott be, hogy semmiféle meggyengülés, amit el lehetne mondani mindegyiknél, Noé is ugye mit csinált az özönvíz után, amikor lerészegedett. És mit tett, még azok mit tettek, akik nincsenek itt a táblán, ugye Gedeon bűnei, meg Sámson bűnei, mint a hithősök, de Jézus soha nem adta meg magát, egy jottányival sem, ő az életét helyezte a mérleg serpenyőjébe. Igen, hogy az életem kockáztatásával is csinálhatnak velem, amit akarnak, gyalázhatnak, leköbdöshetnek, akár meg is feszíthetnek, soha nem adom magamat oda a rossznak, a bűnek, nem adom meg magam ennek. És azt mondja Pál apostol, hát tegyünk félre most minden akadályt, és megkörnyékező bűnt. Nézzünk egy valakire. Idáig néztetek ezekre az emberekre, nagy erőt nyertetek ezeknek az életéből, de most nézzünk egy valakire, és ha egy valakire nézzünk, akkor a többit is majd jobban meg fogjuk érteni. Nézzünk a hitnek fejedelmére és bevégzőjére. Roppant nagy címe ez Jézusnak. Mert Jézus is hit által győzött. Ezzel azt akarja mondani Pál apostol, Jézus nem a saját hatalmával győzött. Ugye erről már többször beszéltem az elmúlt alkalommal is. Jézus is hit által győzött. Jézusnak semmi előnye és kedvezménye nem volt hozzánk képest. Neki is vérig kellett tusakodni, le kellett győzni a természet erejét, le kellett győzni a kísértéseket, az akadályokat, a megkörnyékező bűnt. És Jézusnak vérig kellett tusakodni, mert neki sokkal nagyobb kísértései voltak, mint bárki embernek. Azt mondja, gondoljátok meg azért. Tessenek megfigyelni a két alapszó, hogy nézvén és gondoljátok meg. Tehát a hit az mindig gondolkodás. A hit az mindig számvetés. A hit az mindig az, hogy szemlélem, gondolkozom, és akkor azt mondja, hogy igen, ő az. Ő igen, ő lehet tökéletes példám. Mert hogyha őrá tekintek, akkor soha, de soha nem kell meginognom, nem kell elcsüggednem, nem kell átadnom magam a rossznak, mert én meggondoltam, hogy a bűnösöktől milyen ellene való támadást szenvedett el. Iszonyatos támadásokat szenvedett el Jézus. Szóval a négy evangéliumból látjuk, hogy olyan kísértéseket, amik Jézus számára megengedettek voltak, soha, de soha nem szenvedhet el az ember. Erről is beszéltünk már a sorozatunk során, hát például a megkísértés jelent, hogy csak egy valamit említsek. Hát egyik pillanatról a másikra az ördög fölviszi Júdea pusztájából a templom tetejére. Hát ilyesmit nem tehet meg velünk az ördög, vagy csak olyannal teheti meg, aki vele cimborált. Tehát lásd, okkultizmus és a többi. De ilyen megkísértés, hogy egyik pillanatról a másikra egy másik helyre, és ott felajánlja az orcátlan dolgait, szóval ilyesmit az Isten soha nem enged meg az ember számára. Szóval nézzétek Jézus életét, hát gondolkozzatok Jézus életéről. Ma se lehet többet mondani, mint ezt a két dolgot. Nézzétek és gondolkozzatok. Megint csak egy keresztény szerző ezt így mondta ki nagyon szép szentenciaszerű mondásban. Szemlélés által változunk meg. Szemlélés által változunk meg. Amit szemlélünk, akivel foglalkozunk, akiről gondolkozunk, az adhat erőt nekünk. És Jézus Krisztusra nézni, és elgondolkozni azon, hogy ő hogyan tudott győzni, micsoda támadásokat tudott legyőzni, és ő vérig ellenállott tusakodván a bűn ellen. Igen, Jézus Krisztus az, akire mutat az egész Ószövetség. Nem csak a proféciák, nem csak az ároni melkisédeki papság különbsége, nem csak a jövendőlések, de nézzétek meg az életpéldákat, az egész Ószövetségi életpéldákat. Pál apostol szépen összeköti az Ószövetséget az Új Szövetséggel, és megmutatja és felajánlja a zsidó embereknek, hogy igen, ez az. Ha ti ezt végig gondoljátok és szemlélitek, biztos ide juttok, és őt várjátok, és ő már megérkezett. Ő már eljött. És ő a hitnek fejedelme és bevégzője, Jézus Krisztus. Nagyon érdekes szerkezeti dolognak tartom, hogy itt Pál apostol lezárja a gondolatmenetet. Mert ennél többet nem lehet mondani. A levelében már is, más leveleiben többször bizonyságot tett Jézusról, és a benne való hitről. Pál apostol itt lezárja a gondolatmenetet, és a befejező gyakorlati tanácsokra tér, amivel minden levelét zárni szokta. Nagyon érdekes különben itt a gyakorlati tanácsoknál, ezzel már az előadás utolsó 5 percére térek rá, a gyakorlati tanításoknál nagyon érdekes, hogy mi mindenről beszél. Beszél először az egyik legsúlyosabb kérdésről, hogy amikor az életben rossz dolgok történnek velünk, így mondja Pál apostol egy határozott szóval, amikor fenyítékek alá kerül az életünk. betegségek, fájdalmak, csalódások, kudarcok, amikön a legtöbb ember elkeseredik, elbizonytalanodik. Beszél először Pál apostol arról, hogy ne bizonytalanodjunk el. A hit útja, az ki van kövezve a nehézségekkel. De használ egy nagyon érdekes és rá jellemző, nagyon szeretetteljes példát, amikor azt mondja, hogy hát valahogy így voltunk mi gyermekkorunktól fogva. Az a gyerek, akire nem hederít rá a szülő, hanem mindent ráhagy, és úgymond jót tesz vele, abból elrontott gyerek lesz, ugye? Azt mondja, a mi apáink, ha fenyítettek is bennünket, és sokszor igazságtalanul adtak egy-két fenekest, akkor is hálásabbak vagyunk nekik, mint azoknak az apáknak, akik nem törődtek velünk. Szóval meg ne utáld az Úr fenyítékét, meg ne utáld az Isten dorgálását. Az Isten csak annyit enged meg az életetekben, amit el tudtok viselni, és amely nehézségekben győzni tudtok. Ebben legyetek biztosak. Szóval olyan csodálatos ez a hasonlat, mert tényleg így van, és a mai világban még inkább megélelődhet ez bennünk, hogy bárcsak több fenekes kapnának a gyerekek, ugye? Egyáltalán bárcsak ez szóba jöhetne, vagy gondolatba jöhetne bizonyos szülőknél, mert ha sokszor igazságtalanul érne is a gyerekeket a fenyíték, de még mindig az ilyen gyerekek is jobban becsülik azt a szülőt, aki legalább ennyit foglalkozott velük, mint azt a szülőt, aki még ennyire se foglalkozott velük. Ugye? És ezzel a példával mondja, hogy ne rémüljetek meg a nehézségektől. Most felidézhetnénk persze a második korintusi levelet, ahol erről bővebben volt szó, hogy Pál apostol kimondja, minden ti érettetek van. Ugye itt is ide lehetne írni, minden ti érettetek van, a nehézség, a betegség, a nyomorúság. Ez nem Istentől jön. Isten csak megengedi a rossznak a támadásait, de azért engedi meg, hogy a javatokra fordítsa. Beszél azután a 12. fejezet 14. versétől a keserűség elleni küzdelemről. Hogy az ember mindig ügyeljen arra, hogy belül békesség legyen a szívében. Egy gyönyörű kifejezés itt a zsidókhoz írt levélben fordul elő egyedül a Bibliában, hogy ne engedjétek a keserűség bármely gyökerét felnevekedni. Érdekes dolog a keserűség. Már a bölcs Salamon azt mondta, hogy a búsulásban kegyetlenség van. A haragban áradás. És kiállhat meg az irigység előtt. Szóval ne búsuljunk el, ne keseredjünk el. Állítsunk akadályt annak, hogy az ember a csüggedés vize felé evezzen. Mert a keserűség gyökere fölnövekszik, és utána már egy olyan fává serdül, hogy nem lehet megfékezni, és nem lehet visszatartani. Beszél erről az apostol. Beszél azután arról, hogy hogyan gyakorolják a zsidókból lett keresztények az atyafiúi szeretetet és a vendég szeretetet. Itt Ábrahám példájára utal vissza, ez már a 13. fejezet. Beszél arról, hogy a nehéz helyzetben levő emberekhez milyen viszonyt vegyenek fel. A 13. fejezet 3. verse így hangzik. Emlékezzetek meg a foglyokról, mint fogolytársak, a gyötrődőkről, mint akik magatok is testben vagytok. Döbbenetes nagy vers. Értsétek meg az emberek helyzetét. Az emberek sokszor a maguk hibája miatt, de rémületes rossz helyzetekbe jutnak. És emlékezzetek meg a foglyokról, mint fogolytársak. Ti is az önzés foglyai voltatok, és az előző életetekben ti is rossz dolgokat tettetek. Tehát értsétek meg azokat, akik még botladoznak, és még nem járnak olyan biztosan. A gyötrődőkről, mint akik magatok is testben vagytok. Szóval az együttérzésre, az igazi részvétre hívja fel a figyelmet. Nagyon érdekes, hogy a házasságról ebben a levelében is beszél. Említettem önöknek egyszer az egyik előadás, hogy majd a zsidókhoz írt levélnél szólok még erről a versről, és itt erről hadd szóljak egy percet, a 13. fejezet 4. verse. Tisztességes minden tekintetben a házasság és a szeplőtelen házas ágy, a paráznákat pedig és a házasságrontókat megítéli az Isten. Miért kellett ezt kijelenteni? Mert sok zsidó ember és sok aszkéta ember akkor is azt hirdette, ami később a középkorban már egyházi tantétellé vált, hogy a házasság és a házas élet tulajdonképpen az egy ilyen szégyelni való dolog. Az csak érzéki és testi emberek gyakorolják, tehát a magasabb rendű emberek azok, akik egyedül maradnak. És erre nézve azt mondja Pál apostol, hogy tisztességes minden tekintetben a házasság és a szeplőtelen házasság. Isten erre teremtette az embert, közös életre, férfi és nő szerelmére, házastársi viszonyára, tehát ebben semmi szégyelnivaló nincsen akkor, ha ez a kapcsolat szeplőtelen. Ha ezt nem rontja meg az önzés, a hűtlenség, a másik becsapása és a másik tárgyként való kezelése. Hogy ez benn van a Bibliában, hogy tisztességes a házaság. Középkorban ezt is úgy kihúzták, és erről nem vettek tudomást, és mind a mai napig ugye a kereszténységen belül a test becsmérlése, vagy egyáltalán a nemiségnek a leértékelése és bizonyos fokú gyalázása ebből a forrásból származik, ami ellen már Pál apostol is tiltakozott. Aztán utána beszél az egyszerűségről, hogy az ember elégedjen meg abban, amiben van, és ne darvadozzon sokra. Beszél a keresztény közösség belső rendjéről is, és aztán itt mondja ki, mint egy váratlanul, de a gyakorlati tanítások között mégis hatalmas erővel hat a 13. fejezet 8. versét, ami így szól, Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. Az Isten nem változik. Krisztus sem változik, mert aki tökéletes a szeretetben, annak nem kell megváltozni, annak nem kell a korokhoz, a szokásokhoz idomulni. És itt mondja ki aztán a végén a felszólításban azt, hogy a Krisztus megismerés, ez a szemlélés, ez a gondolkodás. Itt mondja ki a 21. versben, tegyen készségessé titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálván ti bennetek, ami kedves ő előtte, a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Tehát mi az életetek legfőbb feladata és célja? Megismerni, szemlélni, gondolkozni és cselekedni azt, ami az Isten előtt kedves, mert akkor magatok is kedves, jó és igaz embereké változtok. Valami himnikus befejezés ez, nem a legutolsó levele Pálnak, hiszen időszámításunk szerint 63 környékén írta, 4 évet élt még Pál apostol, az utolsó levele a 2. Timóteusi levél, de azt hiszem, hogy Händel oratórium részlete, bizvást ideillik a zsidókhoz itt levél végére is, és az egész sorozatunk végére is, ez az Örüljetek egek és énekeljetek egek című nagyon rövid Händel oratórium részlet, a Dániel könyvét feldolgozó Baltazár című oratóriumából. Ez hangzik fel most utoljára.
Amen.
Kedves hallgatók, ezzel egy viszonylag hosszú és talán fárasztó sorozatnak is a végére jutottunk. Ősztől egy kicsit szélesebbre tárjuk a kapukat, mert nem leveleket, nem szövegeket fogunk tanulmányozni, hanem elsősorban történeteket. Akinek túl hosszú volt, vagy talán nehéznek tűnt a sorozat, csak annyit tudok mondani, hogy itt is kitartás és álhatatosság. Olvassuk Pál levelét, és nem biztos, hogy az első vagy első 5-10 olvasása mérvadó. Van, amikor az ember 15-ször, 20-szorra ért meg valamit. Nem úgy hagyjuk el most Pál levelét, hogy már ezután szó nem esik róluk, hanem ezután is majd bőven idézünk belőlük. Köszönöm szépen a megjelenést, a kitartást még május végén is, és remélhetőleg akkor, akikkel a táborokban nem nyáron, azokkal ősszel találkozni fogunk. Köszönjük a figyelmet, és minden jót, viszontlátásra!